Van egy gyerektörténetem, egy kép. Igazából ez nem gyerektörténet, mindenkinek szól. Telefonon mutatom be, így nem látjátok. Tudjátok, hogy mi ez a kép? Ez egy ilyen páncélos lovag, mennyire vagy szerencsés én, és egy 50 centis nyílvessző kiáll a szeméből, ami ott azon a 2 centis résen fúródott be. Látjátok, ugye?
Most már hogy elmondod,
ez a lényege. És azért ezzel a képpel kezdem ezt az egész mai alkalmat, mert egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nem népszerű téma. Sokan zúglódni fognak, lázongani, fölállni, kimenni, esetleg. Remélem, az nem fordul elő. Próbálom puhítani az emberi szíveket az irányomba. Szeressetek! Nem akarnak bántani titeket. Amikor Semmelweis egyetemre jártam, akkor elmentem az államvizsgára, és 6 évig jártam oda, szétszedtek, kivégeztek. Adventista nem lehet dietetikus, mert szombaton be kell menni tanulni. Vegetáriánus nem lehet dietetikus, mert az nem működik, nem adok aláírást, nem mész hát a vizsgákon, szétszedtek. És alig vártam, hogy elvégezzem, alig vártam, kivoltam teljesen, és elmentem az államvizsgára. 72 tétel volt, 70 tanultam meg. De úgy voltam, hogy sokat tanultam meg, mert én Istennel megyek, Isten erejével, hittel megyek, nem kellett annyit megtanulni, fölösleges. És 72 tétel közül 70 tudtam, elmentem, de 2 nem volt már időm. És húztam. És melyiket húztam? A 2-ből az egyiket. Nem tudom, parathormon átalakulása a bőrben, meg a D-vitaminnak a biokémiai útja. Ezt húztam, fogalmam se volt, azt sem tudtam, mi ez. Hát most mit csináljak, ugye? És hát nem tudtam mit csinálni, mert megbuktam. Senki nem bukott meg, csak Juhász Zsolt, az adventista hívő, aki hittel ment oda. Amúgy felkészül. A többiek mondták, hogy 10 tét eltanultak meg 12-t, meg ilyenek. Tehát, hogy... És tudjátok, hogy miért mondtam ezt el? Mert az üdvösség szempontjából ez nem fordulhat elő velem újra. Mert amikor oda kerülünk a mennyei trón elé, és Isten előttünk fog állni, ilyen nem fordulhat elő még egyszer. Onnan nincs visszaút, nem tudsz még egyszer elmenni, javítani, húzni még egyet, visszamenni egy fél év múlva. Egy esélyünk van, most. Ahogy most élünk, az eredmény ennek a fényébe fog megszületni. És ha már ott vagyunk, és a 72-ből a 71-est húzzuk, soha többet nem tudunk javítani. És most nem értjük ennek az egésznek a súlyát, mert meleg van, meg lesz holnap, meg holnap után is. Nem, távol van az egész. Távol van az egész. Nem érezzük a súlyát. Még egy kis apró történet. Héten találkoztam valakivel, tavaly nem volt a bozsvai bibliatáborban, egy orvos nő. 33 éves, rendkívül erkölcsös, intelligens, okos. Nagyon jó. Jó emberanyag, úgymond, mai világban. És akkor tavaly beszélgettünk, akkor katolikus hitem van, de hívő katolikus, az azt jelenti, hogy spiritista katolikus, szentekhez imádkozik, Szent Rita, tudjátok, Szűz Mária, jelenések, klasszikus, és adott egy ilyen sungi piramist, vagy mit, hogy majd ez majd vigyáz rám, mit csináljak, hát oké, elvittem. Betettem az egyik autómba, összeharapdálta a kutya, szomszéd neki ment 2-szer. Átettem a másikba, kiömlött 5 liter sósav, meg rádölt egy vasbetonháló. Gyorsan kivettem, mondom, itt már nincs több autóm, ki kell venni. És akkor most visszavittem neki a héten. Mondom, visszaadnám, mert nekem nem hozott szerencsét. És akkor így beszélgettünk 4 órát, és kiderült, hogy elhagyta a vallását, már nem katolikus. Annyira bejött neki ez a spiritista vonal, hogy talált egy látót magának. És látó lett a legjobb barátnője, és nem az, hogy hozzájár, hanem olyan szintű kapcsolat van, hogy ameddig ott beszélgettünk, hívta a nő, és mondta, hogy Amerikába akar rendelni egy terméket, és nézzem már a termékre, hogy jó-e, megrendelti-e. És ez mit jelent az, hogy ránéz, az, hogy ő kapcsolatban van a démonokkal, hát ugye az angyalok, a jó angyalokkal, és ők neki mindent megmondanak. És azért nem hisz már igazából a Bibliában, mert Jézussal találkozott ez a látó, És a Jézus mondta neki, hogy a Bibliában ami van, az nem mind úgy van. Tehát, hogy neki Mária Magdolna volt a felesége, meg volt két gyereke Jézusnak egyébként, meg ilyenek. És 4 órán keresztül mesélt a tapasztalatairól. Tehát nem filozófiát mondott nekem. Tudjátok, tapasztalatokat mesélt. Ez volt, ez mondta, így történt, megtörtént, beleköltözött, rosszul volt, fölhívta, kiűzte, jobban lett. És ott 4 órán keresztül azt éreztem, hogy semmi vagyok a hitemmel együtt, úgy, ahogy van, minden együtt. Nem tudtam neki mit mondani, nem tudtam neki segíteni, nem tudtam egyszerűen meg se szólalni, köpni nyelni nem tudtam. És megkérte arra, hogy ne próbáljam őt meggyőzni arról, hogy nincs igaza, meg nem jó, mert ő boldog, neki ez így jó. És azért mondtam most ezt a két dolgot el, meg ezt a páncélos lovagot, mert amikor az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor jönne igazából, hogy mit ér a hite. Akkor jönne igazából, hogy milyen a kapcsolata Istennel. Ott voltam, és azt mondtam magam, Uram, te hatalmasabb vagy, mint Sátán, ezek teremtmények. Mondom, itt és most, mondom, itt, hagyj látszódjon meg, hogy ki imádja az igaz Istent. És nem tudott meglátszódni, nem jött elő. Nem jött ki belőlem semmi, ami igazságot osztott volna ott abban a helyzetben. Csöndben maradtam, és csak hallgattam. Hazamentem, imádkoztam, nem ment az imádság ezért a nőért, mert úgy éreztem, hogy mit imádkozok én ért. Tehát ez már döntött. És tudjátok, a földi létünknek a lényege az, hogy az ember valamilyen úton, módon felkészüljön és alkalmassá váljon az üdvösségre, és Isten olyan kapcsolat alakítson ki, ami valódi kapcsolat. És ezért gondoltam, hogy ma a legvitatottabb kérdéssel szeretnék foglalkozni a kereszténységen belül, ami nem más, mint a keresztény életforma. Azért kényes, mert senki nem szereti, hogy megmondják neki, hogy éljen, meg mit csináljon, nem? Tehát senki nem. Én nem ismerek olyan embert, aki ezt igényelni, hogy neki megmondják azt, hogy nézzen ki, hogy ne nézzen ki, fesse a haját, ne fesse a haját, most ez csak szombat is kalandozott, ezzel nem tudom. Hogy öltözködjön, mit csináljon. Magánügy, közügy, hitkérdés, lelkiismereti kérdés, mi ez? Mi ez? Ki dönti el, hogy a keresztény ember hogyan éljen? Hogyan élhet? Vagy hogy érdemes élni egyáltalán? A kérdés más, hogy élhet egy korunkbeli hívő ember, mint egy apostoli korban élt hívő ember? Más, hogy élhetünk, mint egy ószövetségi hívő ember? Vannak a Bibliában úgynevezett ilyen mintahívők, az ő életük a mértéke a számunkra, ugye, vagy mi vagyunk a mérték, a mi elképzelésünk. Keresztelő János, Pál, Jézus, Énok, Illés, stb. Hogy éltek ezek az emberek? Követendő az ő életük egy mai keresztény ember számára, vagy nem? Vagy nem? Ezek voltak az egyszerű kérdések. A bonyolultabb kérdés az, hogy az életforma befolyásolhatja egy hívő ember üdvösségét, vagy sem. Illetve a hívő ember életformája befolyásolhatja a kapcsolatát Istennel már itt a Földön, vagy nem? Ez a kérdés. Lehet-e 2023-ban isteni vezetettség, tényleges vezetettség alatt élni? Lehet-e isteni vezetettség alatt élni, vagy csak hitben várni a nagy találkozást? Ugye vannak ezek az ég, hogy az Úr csak figyelt és hallgatott, még végül is nekünk hitben kell járni, nem látásban. Ugye ez a kereszténység lényege, nem látásban járunk, hitben járunk. Elolvastam, mint ugye Ádám, Éva, Jézus elmondta, mi legyen. Nekik reggel elment, este jött vissza megnézni, és sikerült-e megcsinálni. Tehát mi ugyanígy élünk, csak a távatok nagyobbak, nem egy nap, hanem mondjuk egy élet, vagy nem tudom. Lehet isteni vezetettség alatt élni, hogy az ilyen kínos helyzetekben az ember tudja azt, hogy mit reagáljon, meg tudja azt, hogy mi történik egyáltalán, vagy csak sodródik. Azt gondolom, hogy lehet, csak az ember nem hallja a vezetést, mert zaj van a fejében. Az van a Bibliában feljegyezve az isteni kommunikációról, hogy Isten halk és szelíd hangon beszél az emberhez. Ugye, halk és szelíd hangon. És elsősorban mi kell ahhoz, hogy az ember meghallja ezt a halk hangot?
Csend.
Nem? Le kell tekerni a hangerőt maga körül és a lelkében egyaránt. El kell halkulnia, hogy meghallja a halk és szelíd hangot. De Illésnek mondta ezt Isten, amikor elment találkozni vele, hogy gyere Illés, találkozzunk. És Illés mit várt? Jött a jégeső, na akkor majd most az Úr a jégesőben, nem volt. Jött a szél, na majd most, nem volt. Jött a tűz, na majd most, nem. Földrengés, nem. És Illés csalódott volt, mert ő nem ilyen Istenre számított. Az Ószövetség Isten az nem ilyen Isten. Halk és szelíd hang megszólalt, mit csinálsz itt, Illés? Én vagyok az Isten, én vagyok a valóságban. Így szólt Illéshez. Így szólt Illéshez. Ha az ember nincs elhalkulva, és zaj van a lelkében, zaj van maga körül, akkor egyszerűen képtelen arra, hogy meghallja Isten hangját, nem hallja a vezetést. Nem hallja a vezetést. És a hangzavar az emberben vagy körülötte viszont már életforma kérdése. És itt jön be a képbe az embernek az életformája. Hogy az ember hogyan tölti a hétköznapjait, hogyan tölti a hétvégét, hogyan tölti az egész életét, milyen életformát választ, mert az életformával lehet zaj csinálni. Ugye ebbe egyetértünk, nem? Lehet olyan zaj csinálni, hogy az ember semmit nem hall az égvilágon. És azért is nehéz kérdés ez, mert a mai világ alapvetően egy szórakozásra épülő világ. Szórakozás alapú világ. Láttam egy ilyen kis, nem tudom, videót a héten. Egy apa meg a gyereke, színesbőrű, nem tudom, emberek voltak, és beszélgettek valamiről. És arra figyeltem föl, hogy az apa, amit mondotta a fiának, az a szórakozásról szól teljes mértékben, 100%-osan, hogy majd ide megyünk, oda megyünk, ezt veszünk, azt veszünk, majd ezt csinálod, azt csinálod. Tehát nem kötelesség alapú élet, meg erkölcs alapú, meg segítő élet, hanem minden ember arra gyúr és arra készül, hogy a lehető legtöbb élményt szedje össze az élete folyamán. A legtöbb szórakozásban legyen része. És ugye a keresztényeket is ez fertőzi. Ilyen sportok, olyan előadások, színház, házi mozi, Netflix, ilyen utazás, olyan nyaralás, kis kütyük, nagy kütyük, ilyen ételek, olyan italok, hú, ez nagyon finom, ezt próbáld ki, fú, te hallod, ez olyan volt. A sor végtelen. És ezek váltak a mai ember céljaivá. Tehát ezek célok lettek, ezek nem így beleakadunk, és akkor hát ez jó volt. Hanem célokká váltak. Olyan vagyunk, mint a zsidók, amikor Áron megönti az aranyborjút nekik, hogy áldoznak az aranyborjúnak, majd leülnek enni, utána pedig fel kellnek játszani. Ugye ez volt a zsidó népnek az ösztönös viselkedése meg élete. Ettek, ittak, fel kelltek játszani a bávány imádás után egyébként. Tiszta Szodoma Gomora. És egy így szocializálódott posztmodern ember hogyan tud meglenni ezek nélkül, amiket az előbb felsoltam. Nem nagyon tud meglenni ezek nélkül. És egy alapvetően ilyen életet élő ember hogyan tud a Jóisten vezetése alatt élni? Hogyan tudja az Úr vezetni ezt az embert? Nem tudja vezetni. Nem tudja vezetni. Fel van ajzva az érzelemvilága, meg a lelke, meg az agya, meg mindene. Kérdés. Miért kaptak a zsidók mannát a pusztai vándorlásuk alatt? Miért pont mannát kaptak? Miért kaptak mannát egyáltalán? Miért kaptak bármit is? Hát... Azt mondja az írás, hogy azért, mert ezt mondták. Bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk vala kenyérrel, mert azért hozhatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind a sokasságot éhséggel öljetek meg. Ugye ezt mondták. Bár meghaltunk volna a pusztába, húsos fazék mellett, milyen jó volt ott, kenyerek, fazekak, húsok, minden. És kihoztak bennünket ide, hogy itt éhségig üljetek meg bennünket. Húst és kenyeret akartak, és erre adta Isten a mannát, amiből kenyeret sütöttek. Isten a kenyeret megadta, de a húst nem adta meg. Miért? Miért nem adta meg Isten a húst nekik? Csak a mannát, a kenyeret. Miért? Az, hogy képesek legyenek ráhangolódni Istenre, mielőtt belépnek Kánaán földjére, hogy képesek legyenek egy Isten kormányozta országban élni, ott, ahol nincs király, nincsenek látható vezetők, nincs botpálca, deres, nem tudom, vasborona, ami korlátozna a hajlamaikat. Isten teokráciát akart. Isten azt akarta, hogy ő legyen az úruk, a fejedelmük, aki nem katonassággal tart rendet az országba, hanem a lelkükre beszél, a szívükre beszél, barátságot köt a népével. És erre fel kellett őket készíteni. Több száz évig voltak rabszolgák a zsidók Egyiptomban, el voltak vadulva. Viszont alkalmasakká kellett, hogy váljanak Isten közelségére, Istennel való közösségre, és érzékenyé kellett tenni őket Isten dolgaira, hogy egyáltalán fel tudják fogni azokat. Fel tudják fogni Isten létezését, jóságát, szeretetét. Fel tudják fogni a megváltást. Ugye fel kellett őket készíteni. Azt írja Ellen White, hogy ha az izraeliták a megszokott egyiptomi táplálékot kapták volna, olyan kormányozhatatlan lelkületet tanúsítottak volna, mint ma a világ. Ez egy komoly bizonyságtétel, nem? Ha az izraeliták a megszokott egyiptomi táplálékot kapták volna, olyan kormányozhatatlan lelkületet tanúsítottak volna, mint ma a világ. Mi az, hogy kormányozhatatlan? Mi az, hogy a táplálkozástól kormányozhatatlan valaki lelkülete? Ez mit jelent? Nem szívtak semmit, amitől a tudatok módosult volna, amitől ne lehetett volna őket kormányozni, nem? Egyszerűen mit akartak? Húst, zsírt, kenyeret, nem tudom, hagymákat, meg ilyesmit, nem? Uborkákat. Ezt akarták. Ezt akarták. És ennek a fajta életvitelnek, táplálkozásnak volt a mellékhatása a kormányozhatatlan, vezethetetlen lelkület. És egyébként, hogyha valaki nem ért egyet ezzel, ez már önmagában elég bizonyíték arra, hogy a lelkülete kormányozhatatlan. Na jó, nem. Múlt héten a gyülekezetben, nem Pesten, az egy gyülekezetben voltam, és erről akartak beszélgetni. Volt egy ilyen kijelentésem, hogy akkor vegyük már egy kicsit, hogy az nem úgy van. És akkor elmondtam, elolvastam ezeket a dolgokat. És volt egy testvérnő, és hát húsevő, nem baj, Jóisten áldja meg. Egye még 40 évig, még most volt 70 körülbelül, mindegy. Nincs gondom vele, de olyan agresszívan, olyan korbanyozhatatlan lelkülettel érvelt az igaza mellett, és hogy én így, meg úgy, meg amúgy, hogy az önmagában volt a bizonyíték, hogy nem jó úton van. És most nem akarom megítélni ezeket az embereket, csak ez marha érdekes ilyen kontraszt volt, hogy úgy jött nekem, mondom, amit fizikailag is mindjárt bántalmaz. Hogy merek ilyen dolgokról beszélni, és mondom, nem én beszélek, a Biblia beszél, meg Ellen White, meg ilyesmi, tudod, tehát, hogy kicsit a hangerő így lejjebb ment, de nagyon furcsa szituáció volt. De ha nem így lenne egyébként, akkor miért nem kaptak azt, amit szerettek volna? Mondjuk fürjeket. Miért mannát adott nekik Isten? És Isten nem az aszkézist akarta megtanítani velük, hanem a saját működésüket. Hogy működik az ember? Amikor először húst akartak enni, 6 héttel az Egyiptomból való kivonulás után, Isten felajánlotta nekik a mannát, mint táplálékot, de nekik a hús is kellett. Isten fürjeket adott nekik a pusztában, és mi történt ezután? Nem volt vízük, felázadtak Mózes ellen, hogy biztos meg akarja őket ölni, majd Áronnal megöntették az aranyborjút, hogy vezesse őket, mert Mózes felment a Sínai helyre, és már rég nem láttuk. Eltűnt. Nem? Ez volt a következménye. Az eltelt egy kis idő, megint húst akartak enni, nem volt jó a manna, és Isten megint adott nekik húst, és azt mondja a Biblia, hogy aki 100 kilót gyűjtött, az keveset gyűjtött. Tehát azok közé tartozott, aki keveset gyűjtött, Isten azt mondta, hogy jó, hát azt akarok, hogy legyen fűri, és 1 méter magasan, 2 síg magasan állt a táborba a fűri, és mindenki elkezdett gyűjtögetni, és egy 200 kilós hordó űrmértéknyit szedtek össze, aki keveset gyűjtögetett, ez körülbelül 100 kiló lehet mondjuk. Ez volt az, aki keveset, aki többet, az lehet 200 kilót, nehogy elfogyjon már, érted, itt most mannát kell, hogy nem tudom, együnk, hát na nehogy már úgy legyen. És mi történt ezután? Ugye megszedte mindenki magát fürjekkel. Mi történt ezután? Ott állt a Kánaán határán, és nem akartak bemenni, mert féltek az ott élő emberektől, sőt, vissza akartak menni Egyiptomba, de előtte még megkövezni szépen Mózest. És Istennek kellett közbelépnie fizikailag, hogy ez ne történhessen meg. Tehát amikor a zsidók húst akartak enni, és húst tettek, utána mindig valami komoly lázadás ütötte fel a fejét, nem? Megkövezni Mózes, visszamenni, a bika vezessen vissza minket Egyiptomba. Ezeket kövezzük itt meg, nehogy még egyszer eljönnek értünk, ugye? És megint kihozzanak Egyiptomból. Legjobb, hogy most megöljük őket szép, aztán a bika majd visszavezet bennünket Egyiptomba. Ott álltak Kánaán határán, testvérek. Ott álltak, a belépés előtti pillanatokban. És innen indult a 40 éves pusztai vándorlás. Isten 3 hónapot tervezett a pusztába, 3 hónapot, és lett belőle 40 év. Lett belőle 40 év. Mert vezethetetlenek, fékevezhettek, lázadók, kormányozhatatlanok voltak. És mondjuk ez a kormányozhatatlan dolog is csak akkor derül ki, hogyha valaki volt már ilyen állapotban, mondjuk kormányozható volt az élete, Istennek közösségben volt, a Szentlélek vezetését birtokolta, hallotta az Úr hangját, de visszaesett. És ez csak ebben az irányban működik, visszafel nem, tehát egy kormányozhatatlan ember soha nem fog rájönni, hogy ő igazából az. Soha. Nem is érti. Nem is érti. Én azt mondom most bárkinek, hogy téged Isten nem tud vezetni. Nem hold a hangját, fogalmat sincs, hogy az Úr mit akar, azért fogalmat sincs. Nem, tehát nem megkövez engem is. Nem hiszi el. Azt, hogy miről beszélek, micsoda én. Hát én járok gyülekezetbe. Hát én olvasok esetleg Bibliát naponta, meg ilyesmi. De az ember lecsendesül és elhalkul, egyből fogja érezni a különbséget. Egyből. Egyből. És ezzel nem azt akartam mondani, hogy aki nem eszik húst, az kormányozható, aki pedig eszik, az nem az, mert ismerek elég sok agresszív vegán embert, és ismerek vezethető húsevőket is, csak a hatásmat említettem, hogy mindennek van hatása, és hogy ennek is van egy ilyen mellékhatása ennek a dolognak. És akinek egyébként fontos, hogy amennyire lehet segítse a megtérés, a meghallás folyamatát, az legalább el fog gondolkozni ezen. Aki nem akar az államvizsgán két tételt nem megtanulva elmenni, hanem biztosra akar menni. És a végső ítéletben, amikor Isten előtt fogunk állni, nem akarja azt, hogy van egy két dolog, de hátam majd a kegyelem befedi. Az el fog gondolkozni az, hogy mit tudok még megtenni azért, hogy Istennek kapcsolatban maradja, kapcsolatba kerüljek. Szerintetek bűn a sárkányrepülőzés? Hát a madarak is repülnek, nem? Hát miért lenne bűn? Hol van megírva, hogy ne sárkány repülőzzél? Nincs megírva. Bűn a világi zene hallgatása? Szerintetek? Nem biztos, mert azok az énekek, amiket egyébként most éneklünk a gyülekezetekben, régen más zenével ez volt a világi zene. Ugye most is mondogattam még valakinek, hogy figyelj, ilyen zenéket adjatok már itt a gyülekezetbe elő. És mondta, hogy figyelj, amiket a hitünk énekeibe éneklünk nagy lelkesedéssel, az 1890-ben kocsma zene volt, csak más szöveggel, mondom, miről beszélsz? És akkor, na mindegy, szóval, hogy világi zenével kapcsolatban, bűn a világi zene. Sokan azt mondják, hogy hát ugye, ez nézőpont kérdése, bűn egy jó filmet megnézni? Ugye most életformáról beszélünk, a keresztény életformáról beszélünk, mi fér be, mi nem fér bele, csak máshonnan megközelítve egy kicsit. Jó filmet megnézni, egy izgalmas sorozatot, vagy nem tudom. Hát mindenki ezt csinálja, miért lenne bűn, nem? Legalábbis sokan, nem mindenki, de sokan. Bűn az embernek telenni magát izgató ételekkel? Miért lenne bűn? Hálát kell adni, jó az úgy, ahogy van. Timóteusnak azt írja Pál, hogy adjál hálát mindenért, aztán ne variáljál most. Voltam kint Angliában, dolgoztam egy öreg otthonban 2017-ben, és kint maradt egy kis pénzem még a kinti bankban, és nem tudtam kivenni, mert mindegy. És most kimentem értemekkel, és egyik családnál szálltam meg, akik adventisták voltak korábban. De szűk volt a ruha. Szűk volt a ruha, a gyerek edzésre, szombaton volt a meccsek, szombaton voltak, magántanuló, ADHD-s a gyerek, nem akart menni, rosszalkodott, mit tudom én, tehát mindig gáz volt. És ugye beszélget két napon keresztül erről volt gyakorlatilag szó, hogy farizeus vagyok, meg törvényeskedő vagyok, meg legalizmus, meg ilyesmi, és hogy azt mondták, hogy Timóteusi levélre hivatkozva, hogy hát Isten, tehát meg kell áldani az ételt, amit Isten megáld, az hálaadással kell, amit hálaadással fogyaszt az ételt, azt Isten megáldja, és nem vesz fel semmi gond. Miről beszélsz te itt nekem? A nő 53 éves, posztmenopauzás szindróma, 15 kilót hízott, nagyon rosszul nézett ki. A férfi szintén 10-es hízott, miután legutóbb találkoztunk. De mindent tesznek, isznak, amit gondolják, és abban a tudatban vannak, hogy Isten majd megáldja az ételüket, minden úgy, ahogy van. És én ugye látom szakmailag azt, hogy az egész hol fog vezetni, és nem jó az irány. Tehát ugye az, hogy most eszünk egy jót, mi a gond azzal, és nagyon sokan, tehát itt ez a gyülekezet egy konzervatív gyülekezet, itt semmi gond nincsen. De tényleg, nem mondom. Tehát, hogy, de amikor az ember elmegy egy olyan gyülekezetbe, ahol a szombati ebédre húst szolgálnak föl. És amikor elkezd beszélni Ellen White-ról, meg a 8 alapelvről, akkor azt mondják, hogy többet ne gyere, meg miről beszélsz, meg hagyjál bennünket ezzel az egésszel. És nagyon sokan az egyházat elhagyják azért, mert ugye a karizmatikus vonal, illetve ez a hiperkegyelemnek a tanításának ez a lényege, hogy mindent szabad. Krisztus meghalt a bűneidért, minden betegséget meggyógyít, mert az is meghalt, és ha beteg vagy, akkor csak jó kell higgyél, aztán meggyógyulsz, ha nem gyógyulsz, akkor nem jó hiszel. meg gazdag leszel, meg egészséges, meg minden. Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon vastag irányzat a világban, meg az egyházon belül is, meg mindenhol. És hogy ezért az életformáról most beszélünk, és hogy az ételekhez hogy álljunk hozzá, hogy bűne egy jót enni, hát szó sincs arról, hogy bűn, hanem ugye ezt más oldalról kell megvilágítani, megvizsgálni. És ezek nincsenek benne a Bibliában, hogy bűnök lennének, de az embert vakítják, süketítik és vezethetetlenné teszik. Tanácsolhatatlanná teszik, nem hallja meg a halk és széthangot, és nem veszi észre, amikor az Isten a szemeivel akarja őt tanácsolni. Tehát szabad így élni, hogy az előbb elmondtam. Persze, hogy szabad. Minden szabad nékem. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Nem minden használ mire? Nem minden használ arra, hogy Istennel kapcsolatban tudjál maradni. Hogy halld a hangot, hogy személy érezd, amikor a szeme rajtad van, hogy személyével tanácsol, ő nem akarja megmondani, hogy mit csinálj, mit nem, hanem hangolódj rá, érts egyet vele mindenben. Volt a héten egy ilyen ügyem, otthon a központi fűtésrendszert föltöltöttem gázrendszeredi klímával fűtöttünk, apuik mondták, hogy most van egy kis másfajta meleg, hát mondom, semmi gond, föltettem egy-két radiátort, mert ilyen házfújítás szerűség van, feltöltöttem a rendszert, ugye háromszintes ház van benne, egy jó pár liter víz, a tágulási tartály az emeltem van az apunak a hálószobájába, 40 literes kis tartály, feltöltöm koppanásig, kint folyik a víz, oké, minden rendben. Hallok egy ilyen vízfolyás hangot, mondom, ez honnan jön? Hát kint nem, mondom, akkor lehet, hogy bent, hogy berohanok, és látom, hogy a vízhatának az agya szétrepett. És 40 liter víz kifolyt a szobába. Falvédő, ágy, laminált parketta, szőnyeg, minden. Este 9 óra. Fia, mikor lesz bemeleg? Mondom, várjál ma, apu, mondom, most fújom föl a csónakot, mondom, hogy nehogy megfulladjak itt a vízbe. És akkor teljesen ki voltam, megmondom őszintén. Tudom, amikor amúgy is ki vagy készülve, mert annyi ügyed van. És most kinek jelzik este 9-kor 40 liter víz szétfolyása? Azt sem tudtam, hova induljak. Mondom, nem baj, akkor apu mondja, hogy fiam, van itt egy ilyen türk nevű Kft., menj aztán hegesztesd meg. Mondom, apu, nehogy már, mondom, te mondd meg, hogy mit csináljak vele, 85 évesen, mondom. Majd én tudom, mi lesz velem. Nem mondtam, de így ezt gondoltam körülbelül, mondom, jó, mondom, nem veszek, tehát újat kell venni, fémet kell venni, mondom, ez műanyag nem jó. És én nézegetek, és ugye találtam ilyen fémet, de az a baj, hogy teljesen máshol vannak a bekötései. Tehát ennek mondjuk itt van, ennek meg itt van így, mondom, oké, de akkor kell hívjak egy vizest, annak át kell alakítani, mondom, mennyi idő, és akkor hogy tudom föltenni a falra? És akkor elmentem egy boltba, mondtam, hogy akkor kéne egy tartály, de nincs ott a fül, meg kampó, meg ilyesmi. Hogy kell föltenni a falra? Hát azt majd meg kell oldani. Mondom, mi az, hogy meg kell oldani? Hát hogy fogom fölszerelni, érted? És azt mondja a boltba az eladó, hogy figyelj, itt van a türk Kft., menj, hegesztesd meg. Aztán nekem az a dolgom, hogy eladjam neked. Azért fizetnek, hogy eladjam neked a tartályt 100.000 forintért, vagy nem tudom mennyiért. Mondom, szerintem menj át, ha nem sikerül, mindig visszajöhetsz megvenni. Fú, mondom, igazad van. Ezt már hallottam egyszer. És átmentem, és mondtak, hogy persze megcsinálják, és 5.000 forintért meghegesztették végül is. És a biztostól fizetett 114.000-et. Tehát igazából ilyen szempontból nem bánom, hogy ez történt. Persze, marha bánom, de miért mondtam ezt el? Azért mondtam ezt el, mert az ember alapvetően nem, tehát az ember alapértelmezetként nem alkalmas arra, hogy Isten hangját hallja meg, hogy nincs felkészülve rá, értek? Mert nem azt várom hétköznap, hogy Isten szól. Én nem azt várom, amikor imádkozom, akkor se várom, mert ugye Isten titkon van, titkon néz, és nyilvánvalóan fog majd megfizetni. Tehát ott se várom, sehol nem várom. És hogyha az ember elég el van halkulva, akkor az Isten képes őt ilyen szinten vezetni. Tehát ez így van. Csak ahhoz nagyon el kell lenni halkulva. Sokkal jobban, mint ahogy az ember most mondjuk el van. És ugye ez csak egy dolog volt, hogy tehát ez egy ilyen nulla dolog, hogy most akkor hol vegyem meg a türkhöz, menjek helyegeztetni, vagy teljesen. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ha elkezdjük figyelgetni Istennek a hangját, Istennek a vezetését, akkor lesz, akkor van. Akkor tapasztalni fogjuk, hogy az Úr az nem néma, és nem süket. Mi vagyunk azok. És be voltam pörögve, és nem hallottam egyből Isten hangját. És azon gondolkoztam még, hogy ha az előbb felsorolt faktorokat kivesztük egy ember életéből, akkor mi marad? Ha kivesszük a világi célokat, világi ambíciókat, akkor mi marad? És ugye nyilván nem lesz szempont. Tehát, hogyha valaki elkezd mondjuk ez alapján élni, a Biblia alapján egy énoki életet, egy Keresztel János életet, egy Jézusi életet, egy Pál apostol életet élni, Illési életet élni, akkor mi lesz? Vagy nyilván nem lesz szempont, hogy minél többet keressünk egy munkahelyen, csak annyit, amennyi elég a megélhetéshez, ugye? Tehát, hogyha valaki rálép erre az út, akkor nem az a szempont, hogy most havonta keresek 5 kilót, hanem mindegy. Csak legyen elég a megélhetése. És ugye sok ember a Magyarországon írd és mond 100.000 forint per hó alatti jövedelemből él, és nagyon sok embernek 1 millió forint sem elég. Olyan életvitelt él, olyan rendszer tartva, hogy havi 1 millió forint nem elég, nem tud megélni. Hitelei vannak, kutyája van, 2 ingatlanja van, 3 kocsija van, gyerekei van, mit tudom én, magántanuló, magániskola, minden van, nem elég. És hogy az ember elkezdjen az úton járni, és nyilván nem egy ilyen pénzsóvár cápa, ezért az autócserék, a házépítések, a külföldi nyaralások, a drága gyümölcsök, az éttermek már nem nagyon fognak beleférni az életébe. És a világi célok nagy része elérhetetlené fog válni a számára. Ugye ez egyértelmű. Ha valaki nem nyomul, nem törtet, nem tapos le mindent, vagy nem dolgozik napi 24 órát, akkor ezektől a dolgoktól el fog távolodni. Mert nem fogja tudni ezeket biztosítani. És hogyha a világi célok nagy része elérhetetlen, akkor milyen életet lehet ezután élni? Most így gondolkozz, hogy ezeket mind kivesszük az embernek az életéből. Olyat például, mint amilyet Jézus élt Betlehembe. Olyan életet, amilyet Illés élt. Olyan életet, amilyet például Pál apostol élt. Milyen életet élt Keresztelő János? Ugyanilyet. Milyen életet élhetett Énok? Ugyanilyet. Nem lehet, hogy az Istennel szorosan kapcsolatban élt élet egy picit olyan süket szobaszerűség, ahova nem jönnek be a külső zajok? De most ez egy szélsőséges dolog, amiről most beszélek. De nem lehet, hogy az Istennel valódi közösséget ápoló ember élete ilyen süket szobában lévő élet? Egy picit. Ahol nincs izgalom, ami izgat. Lehet, hogy ezért kell az izgalmakat kizárni az ember életéből, hogy vezethető legyen. Ha visszatekintek az eddigi életemre, akkor bőven volt izgalom. Sőt, én azt mondom, hogy az izgalom maga volt az életem. És ez nem azt kell képzelni, hogy most nem tudom, eltérnyős úrásokat csináltam, meg ilyesmi. De ha visszatekintek az elmúlt 10 évre akár, hát ez tartott életben gyakorlatilag. Tehát, hogy minden egyes nap, vagy minden egyes héten kellett legyen valami, ami az embert éltette. És ez nem az volt, hogy mondjuk segítek a szomszédnak fát összerakni, vagy meglátok a kórházba egy beteg embert, vagy adok pénzt a szegénynek. Hanem kellett valami ilyen fajta önző izgalom, ami az embert életben tartja. Ugye motor, autó, snowboard, ugrálás Balázzsal Horvátországba 17-ről, menjünk ki Wolfgang Zére, ott 35 méterre lehet ugrálni, és nézzük a videókat, meg küldözgetjük egymásnak, hogy ez milyen jó. Kerékpár minden mennyiségben. És hogy ezek tartják életbe az embert. És csak úgy zárójelben, hogy én tartom a Pilisszántói kerékpáros sebességrekordot lefele a faluból. 82-vel mentem. 82-vel. És amikor megyek lefele, 75, 78, 80, na még egy kicsi, áttétel leforgott, nem megy tovább, nem vagy összehúzom magam, jön a főlejtő, hoppá, kijött a végállomásról a busz, nem baj, kívülről elmegyek, 82 megvan, jó van, hú. És hazamentem, és leültem a fotelba, és elöntött a megelégedés érzése. 82. Nem rossz. Nem? És tényleg az érdekes, hogy az ember, én keresztény voltam egész életemben. Én nem most tettem az a héten. Én prédikálok 15 éve. Én nem most kezdtem a héten. És azt gondoltam, hogy jó keresztény vagyok. De olyan keresztény voltam, én most látom, aki vezethetetlen, fékezhetetlen lelkülettel rendelkezett. De ezt csak most látom innen. Amikor az elmúlt egy év, múltkor meséltem nektek, ez egy borzalom volt az életemben, de áldásul lett nekem a nyomorúság ebből a szempontból. A motoromat nem, egy éve nem mentem motorommal. Otthon a garázsban letakarva. 200 dolláros BMW. Brutál. És idén nem is mentem vele, és akkor már le van merülve, és ott áll, nem érdekel. Háromszor voltam biciklizni. háromszor. Nem voltam siálni, snowboardozni, nem voltunk a tengeren idén. Semmi nem volt. És tudjátok, azt vettem észre, hogy olyan életet kezdtem el élni, amivel kapcsolatban iszonyatosan tiltakoztam volna mondjuk csak 2 évvel ezelőtt is. Elviselhetetlennek tartottam volna, hogy eladom az autómat. Egyszerűen Toyota Yaris-szal járok apunak kocsijával. Apunak a jogsit visszavonták tavaly. Nem tud vezetni. Újonnan vettük 2008-ba, dízel, 100.000 kilométer, ott állt otthon. Most mi legyen? Apu nem tud vezetni. Mi legyen? Hát kezdjük el, ha elkezdtem használni, volt egy tök jó kis autóm, ott állt a ház előtt, mindig nem mentem vele. Most akkor mi legyen? Hát el kell adni, nem? Logikus. És akkor bekényszerültem egy Toyota Yaris-ba, és azt vettem észre, hogy az utcában lévő gazdag emberek, akik korábban köszöntek, most nem köszönnek, de a csórok meg köszöngetnek, a Suzuki-sok. Mert most már közülük való vagyok én is, egy ilyen 15 éves Toyota Yaris-ba ott kuporgok. És ha valaki azt mondja nekem 2 évvel ezelőtt, hogy ott fogsz kikötni egy Toyota Yaris-ba, akkor nem akartam volna elhinni. És a Jóisten így gondoskodott ezekre a dolgokról, úgyhogy teljesen természetesnek éltem meg. Na mindegy, most nem magamról akartam beszélni, bocsánat. Csak azért mondtam ezt el, mert a mai világban az embereknek a nagy részét ez élteti. Ilyen dolgok, az izgalom, mozi, internet, televízió, szexualitás, vásárlások, minden. Férfiakat, nőket egyaránt. A nők is ugyanígy vannak, csak ők a sorozatokat nézik, meg a ruhákat nézik, és meg a kajákat nézik, hogy mit főzünk ma vegán. Oké, tök mindegy. És fontos, és Jóisten áldjon meg benneteket, de el is tudja az embert izgatni, meg mozgatni. Amik ártalmatlan, büntelen dolgoknak tűnnek, mert a fókusz ezen van rajta, nem Isten dolgain. És férfiak, nők egyaránt a legtöbbje így él a mai világban, és ha ez, amit az elmúlt pár percben feltegettem, meghallja egy akár keresztény ember, és mi ez az első reakciója? A tiltakozás. Tiltakozni fog legbelül, mert ez az egész az élete ellen van. És ugye én is tiltakoztam, és a mai világban egy ilyen élet teljesen abszurd, teljesen életszerűtlen. Nem? Teljesen. Amikor valaki mondjuk édességfüggő, minden étkezés után eszik valami édeset, de le akar szokni. És a ebéd után azt mondja az anyja, hogy egy-egy almát, fiam. Egy-egy almát, fiam. Voltatok már így? Tehát amikor valaki mondjuk egy túrórudit eszik, vagy egy nem tudom, mákos burkiflit, vagy 6 darab citromos nápolyit ebéd után, vagy tehát valami legyen. És azt mondja, egyél almát, tehát egyél te almát. Nem? És hogy miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a túrórudi meg a mákos burkifli az önmagam kényeztetése, az alma pedig a másoknak való szolgálat. És az ember körülbelül ugyanezzel a vehemenciával tiltakozik, hogyha le kell mondani ezekről a dolgokról, ami amúgy életben tartja. Ami életben tartja. Azt mondta Jézus, hogy nem szolgálhatok két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok az Istennek és a mammonnak, vagyis a világnak. Akinek a korábban felsorolt világi ambíciói vannak, az azoknak szolgál. És automatikusan meggyűlöli a másikat. Automatikusan, észrevétlenül. Aki a világnak szolgál, az előbb-utóbb meggyűlöli az alázatos, szerény, másokért élő megváltót. Miért? Automatikusan. Mert ellentétes lesz a törekvéseivel, mert meg fogja feddeni őt. Aki a világnak szolgál, az automatikusan meggyűlöl Isten. Automatikusan. Jakab apostol azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. És nem arról van szó, hogy Isten ellenségévé válik a világot szerető embernek, hanem arról van szó, hogy Isten válik azzal a világot szerető ember számára. Nem Isten fog ellenségként tekinteni és gyűlölni a világit, a világi vagy, mert most már nem szeretlek. Hanem az ember, aki a világot szeret, aki barátkozik a világgal, az fog észrevenni, hogy Isten az ellenségévé avanzsált. Idő kérdése. Mert érdekkonfliktus van, mert állandóan megfelelő fogja magát érezni. Mások a célok, mások a vágyak, mások a lelkület, más minden. Mert érzi az ember, hogy választania kell a hiúság, az önzés, az önimádat és az Isten képűség között, az isteni természet részesévé válás között, és ez a kettő nem megy egyszerre. Tudjátok, hogy most a a világtörténelemben hol vagyunk? A 10 szűzzel együtt virasztunk. A következő lépés belépni Isten országába, és részt venni a nagy vacsorán. Az éjféli kiáltás már elhangzott, csak a vőlegény megjelenésére vár mindenki. De akinek nincs olaj a lámpásában, nem tud belépni oda. Aki nem termi a lélek gyümölcsét, tudjuk mi a lélek gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, méltéletesség. Ez a lélek gyümölcse egyes számba szerepel. Tehát nem több, hogy idén termem a méltéletességet, jövőre majd szelíd leszek, aztán majd megyek tovább szépen. Ha szentileg az ember életében jelen van, akkor ezt mind termi. Ez a lélek gyümölcse. Aki nem termi a lélek gyümölcsét, a 10 szűz példázat, hogy nincs olaj a lámpásban, nincs lélek, nincs lélek gyümölcse, nem tud belépni oda. Az emberiség most az igazi mennyei Kánoán határán van, és várakozik a belépésre. De aki vágyakozik Egyiptom húsos fazekai után úgy, hogy Isten mannával szeretné táplálni, az nem tud belépni Kánoánba. Aki imádja az aranyborjút, nem tud belépni Kánoánba. Aki félelemből akar engedelmeskedni Istennek, nem tud belépni oda. Aki vezethetetlen, kormányozhatatlan, nem tud belépni oda. Amikor Káin megölte Ábelt, Ádám érthető módon nagyon össze volt törve. Mert a gyereke Ábel egy igazi jó lelkű, igazi szelíd hívő ember volt. Ugye ezért tudta megölni Káin. Tehát azt mondjuk, hogy megölte, oké, hogy tehát egy Ádámnak volt két gyereke, 2-3 méteres izomkolosszus. Gépfegyverek nélkül hogyan lehet megölni az egyiknek a másikat? Úgyhogy a másik szelíd, alázatos. Hagyta magát megölni, nem tudom. Nem bántotta, nem ütött vissza. És ezt a gyereket megölte a testvére Káin, és Ádám mind a két fiát elvesztette egy pillanat alatt, mert Ábel meghalt, Káin pedig elmenekült, és eltelik 600 év, és megszületik Énok. És Ádám 600 éves, és még 300 évet él Énokkal együtt. 300 évet él Énokkal együtt. Az özönvíz előtt ugye hosszabb életkorok voltak, és 7 generáció élt a Földön párhuzamosan egyidejűleg. 7 generáció, ez fantasztikus lehetett, nem? 930 évet élt Ádám, nem volt ugye a Földnek a 23 fokos tengely eldőlése, nem volt, nem volt eső, magas volt a páratartalom, plusz genetikailag is jobb állapotban voltak az emberek, ilyen 900 éveket éltek. De a 7 generáció közül csak egyetlen egy ember volt, aki beszélt Istennel. Csak egyetlen egy ember volt, akit Isten a maga képére formált, és személyesen tanított. Ádám. Csak ő volt abban a generációban, aki Isten képére lett teremtve. Többiek egymás képére készültek már, de Ádám nem. És Ádám még élt. És tőle tanult Énok 300 éven keresztül mindent. Elment hozzá és beszélt vele. És Ádám elmondta neki a bukást, elmondta neki Jézust, elmondta neki az atyát, az angyalokat, az édenkertet belülről. Az édenkert az özönvízig a földön volt. És ez az özönvízkor Isten elvitte a mennybe. És majd vissza fogja hozni. És amikor az özönvíz előtti emberek elmentek az édenkert bejáratához, ott volt két angyal, aki nem engedte bemenni őket. Ott volt a bizonyság. Tudjuk, hogy mi történt Énokkal, ugye? Pál zsidókhoz írt levélben leírja, hogy Isten magához vette őt. Élve lépett be Isten országába. Ő volt az első az emberek közül, aki nem látott halált. Mert olyan volt az élete. Mert olyan volt az élete. Egy olyan romlott világban, amikor az ember gondolata szüntelen csak gonosz. Az ember minden gondolatának alkotása szüntelen csak. Az olyan világban, amit Istennek el kell törölnie, kivonult a társadalomból, és egy olyan életet élt Énok, amire azt mondták ott sokan, hogy ez nem élet. Ez nem élet. Ki volt a második ember, aki a mennybe került? Ő a harmadik volt. Mózes. Mózes volt a második ember, neki meg kellett halnia, mert ugye ráütött a kősziklára. De Jézus feltámasztotta őt, Júdás levelében olvashatunk róla. Ki volt az a Júdás egyébként, azt tudjuk? Júdás levele, Énok. Ki? De hogy hívták a evangéliumokba? Nem Júdásnak, az Iskáriótes volt. Taddeus Lebbeus. Az volt ez a Júdás. Tehát ő írta ezt a levelet, egyik apostol volt. És ott leírja azt, hogy Mihály Arkangyal, Jézus Krisztus sátánnal vetekedett Mózes teste felett, mert Mózes azt mondta, hogy nem támadhatsz föl, mert bűnt követett el, de Jézus azt mondta, hogy de igen, mert én meghaltam érte később. Nem probléma, felviszem őt is. És a harmadik ember volt Illés, aki tüzet szekér ragadhatott el. Mi volt a közös ezekben az emberekben? Először is azt gondolom, hogy az, hogy Istennel nagyon szoros kapcsolatban éltek, ez igaz, ugye? Istennel jártak, Mózes is Istennel járt, Énok is Istennel járt, Illés is Istennel járt, és mind a háromnak magányos volt az élet alapvetően. Nem voltak népszerű emberek. Mózes 40 éven keresztül volt a juhokkal a pusztába, aztán küzdött még 40 évet a zsidókkal, Illés is elmenekült, ugye, leült a fenyőfalán, el akart halni szegénykém. Énok is ugye társadalomból elemáltatóan bement a városba, de alapvetően nem a városban élt, hanem külön Istennel volt. És teljesen máshogy éltek, mint a környezetük, ezen kívül Mózes a Kánaánba való belépése készítette fel a népet, Énok pedig a világ végére. A világ végére. Van-e bármi köze egy ma élő kereszténynek ezekhez az emberekhez? Ez egy jó kérdés, nem? Mi közünk van ezekhez az emberekhez? Bír-e bármilyen példával az életünk ezekre nézve? Ugye világ végére készítette föl az akkori világot Énok, Mózes pedig a Kánaánba való belépése. Mi mind a kettő most fog megtörténni. Belépünk a mennyei igazi Kánaánba, és várjuk a világ végét. Erre fel kell készülni. Erre fel kell készülni. 72 életet kell megtanulni. Nem 70-et. Nem lesz elég a 70. Nem lesz elég a 70. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a gonoszság miatt pusztulásra ítélt világ közepette Énok olyan szoros közösségben élt Istennel, hogy Isten kivonta őt a halálhatalma alól. Ennek az istenfélő prófétának a jelleme ábrázolja azt a szentséget, amit mindazoknak el kell érniük, akik Krisztus második eljövetelekor áron vétettek meg a földről. Ez egy nagyon kemény mondat, nem? Ennek az istenfélő prófétának a jelleme ábrázolja azt a szentséget, amit mindazoknak el kell érniük, akik Krisztus második eljövetelekor áron vétettek meg a földről. Kérdés megválaszolva. Mi közünk van ezekhez az emberekhez, ennyi? Körülbelül ennyi. És akkor visszatérve még egy gondolatra, aztán be kell fejeznem az időnk, úgy látom, hogy eléggé elszaladt. Tehát egy gondolat elég még visszatérve a keresztény embernek az életformára. Ugye most erről van szó. Nagyon fontos, hogy Istennél nem büntetési tételek vannak, hanem természetes következménye dolgoknak. Ez egy rendkívül fontos alaptétel. Nincs mondjuk olyan, hogy például szombaton dolgoztál, ezért holnap ráesik a lábadra egy francia kulcs, mert dolgoztál szombaton, vagy nem tudom, valaki csúnyán beszélt a házastársával, ezért kifogyott a benzinkocsitból, hoppá, megbüntettelek, nem? Ilyen nincs. Isten nem így működik. Következmények vannak. A dolgoknak a természetes következményei. Szóval szabad egy keresztény embernek mondjuk világi zenét hallgatni? Ugye persze, hogy szabad, de a következménye az lesz, hogy az embernek a gondolkodása, az érzelemvilága a világi zene szerint fog hangolódni. Ezért találták ki a zenét. Amilyen zenét hallgat az ember, a lelkülete arrafele fog hangolódni. Kezdjünk el lassú zenét, világi zenét, érzelmezét hallgatni, olyan depressziósok leszünk egy óra múlva, hogy úgy kell kiskanál összeszedni. Kezdjünk el rockzenét hallgatni, vagy pörgőzenét hallgatni, olyan szinten leszünk bepörögve, hogy nem tudjuk munkat leállítani. Ezért találták ki a zenét. Ez a lényege. Ez a zene hatása a lélekre. Bármilyen zenét hallgat az ember, a lelki világa abba az irányba fog hangolódni, amilyen zenét éppen hallgat. Tehát akkor Isten megbüntet, hogyha mondjuk világi zenét hallgatok? Dehogy büntet meg, Istennek nincsenek ugye ilyen büntetései, következmények vannak. Hogyha a táplálkozást nézzük, miért kell nekünk egészségesen táplálkozni? Azért, hogy Isten ne büntessen meg? Nem. Vagy hogy az ember jó cselekedeteket hajtson ezáltal, és Isten megáldja? Nem. Szintisztán a következmények miatt. Szintisztán. Tehát a táplálkozás, az életforma, a zene, a ruha, a bármilyen tárgyak birtoklásának a kérdése az, hogy milyen következménye lesz az embernek a lelki világára. Ez egy kérdés van. Nem azért kell ezeket mondjuk megtagadni, mert Isten akkor most haragudni fog ránk, vagy bármi ismi. Hogyha az ember eszi a cukrot, a húst, a zsírt, issza a koffeint, nem tudja Istent felfogni. Nem tudja Isten szeretetének a mélységét felfogni. Egyetértünk egyébként ebben, hogyha valaki az életmódjával nem következetes és nem mértékletes, lelkileg nem tudja Istent fölfogni a szinten olyan mértékben. Ugye a bőjtnek ez a lényege, hogyha aki bőjtölt már, akárcsak időszakos bőjtöt, aki csinál, olyan régiók nyílnak meg a lelkében, meg az agyában, amikor abban nem tudtak megnyílni. A felfogó képesség és az Istennel szemben a felfogó képességünkre borzasztóan szükségünk van, egy transzcendens lény, egy magasabb rendű lény, mint mi. Tehát, hogyha oda tompán mi az ember, nem tudja megérteni. Tehát, hogyha az ember minden erejét latba veti, és próbálja az agyát, a felfogó képességét nyitva tartani, akkor Isten olyan szintű kapcsolatot tud kialakítani, és annyi mindent tud Istenből megérteni, amit korábban nem tudott volna megérteni. Ugye ez összefüggés. Mit nézel, mit hallgatsz, mit eszel, mit iszol, mivel töltöd az idődet, milyen eszközöket birtokolsz, ezek mind-mind hatással vannak az emberre, és mind-mind hatással vannak az Isten-ember kapcsolatára. És azt mondja Lukács 21-ben az ige, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezenjeti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és az életnek gondjai miatta... Apu hív, nem tudom, hogy mi van vele, mindegy, ezt mindjárt befejezzük. Szóval, hogy azt mondja Jézus, hogy az életnek gondjai miatt a menehezenjeti szívetek, és mit jelent ez? És azt jelenti, hogy az ember igenis tehet az üdvösségéért, ezt tehet az üdvösségéért. Az, hogy vigyázz magára, olyan életvitelt él, olyan munkát vállal, olyan szabadidős tevékenységet űz, olyan ételt eszik, olyan ételt iszik, olyan zenét hallgat, olyan műsort néz, olyan könyvet olvas, ami közel viszi Istenhez. Mert ez a fontos, és mindent ennek rendre alá. És én azt kívánom magamnak legelőször, hogy ami az én részemről elérhető, azt tegyem meg. És hogy mindennél fontosabb legyen az Istennel a kapcsolat, mert az idő rövid. Jézus el fog jönni, és ugye azért mondtam ezt a spiritista tapasztalatot el, mert Ellen White azt írja, hogy Jézus eljövetel előtt közvetlenül a spiritizmus rendkívül módon meg fog szaporodni. Mert amikor Jézus először járt a Földön, nem azért volt ennyi ördöngös, mert amúgy annyi volt, hanem azért, mert mikor eljött Jézus, az ördögi tevékenység meg tízszereződött. És Jézus eljött előtt közvetlenül, ugyanaz fog megtörténni, és én most ugyanazt látom. Tehát nem az van, hogy 20 évvel ezelőtt alig ismertem egy valakit, aki a spiritizmusban benne lett volna, most alig ismerek olyat, aki nincs benne. Ez óriási különbség. Szóval ezt kívánom, a Jóisten áldjon meg mindannyiunkat. Amen.